Reket örülök, hogy itt lehetünk együtt, és hogyha egy kicsit rendhagyó is lesz a mi Isten tiszteletünk, de hiszem azt, hogy fogunk üzenetet kapni, és a mi Istenünk szeretne szólni ezáltal, és akik itt tudunk maradni, gyülekezetünknek a tagjai, a jövőnket, a helyzetünket, és a mi Istenünket is fölmagasztalhatjuk, mert reményteljes jövőt szánt nekünk, és hogyha ebbe vele tudunk simulni, és ezt szeretnénk, és ezt vágyjuk, akkor ő velünk fog maradni. Testvéreink, kérném, hogy a római levélnél nyissuk ki a Bibliánkat, és a római levél 8. fejezetének a 28. versétől a fejezet végéig, a 39. versig olvassuk majd az igéket. Tehát a római levél 8. fejezet 28. versétől olvassuk az igét. Kérném, hogy állva hallgassuk ezeket az igéket. Istenünk és igéje iránti tiszteletből. Utána pedig kérnék szépen majd egy imádkozó Csikár Bruno testvére, mert kérném, hogy imádkozz, légy szíves az ige áldásáért. Tehát Róma 8.28-tól. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Ki vádolná Isten választottjait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van és esedezik értünk. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Imádkozzunk!
Köszönjük ezt a kiváltságot, hogy eljutott hozzánk a Te ígéd. A Szent ígédre nagy hódolattal tekintünk, és nagyon várjuk azt, hogy ez ne csak egy emberi tanítás legyen, hanem Te megjelenjél egy közöttünk. Adjál nekünk belátást a Te gondolataidba, a Te országodba, hogy ez a nagy kegyelem, ami megnyilvánulhat irántunk, megváltoztathassa a mi gondolkodásmódunkat és életünket. Így tekintünk rád, így tekintünk erre a lehetőségre, alkalomra, és kérjük, hogy ebben a te drága szellemed nyilvánuljon meg, és áldja meg a mi testvérünket, Barnabást, mostanak a te ígédet szólja. Amen.
Amen.
Testvéreim. Testvéreim, amikor a Bibliát kinyitjuk, akkor nagyon sok minden tárul elénk. Nagyon sok mindentre gondolhatunk, sok minden érdeklődési körünket kielégítheti az ige. Mégis nagyon sok mindent megtudunk önmagunkról, és megtudunk arról, hogy mivé válhatunk, mivé szeretne minket tenni az Isten. Az Isten szeretetének van egy olyan képessége, hogy lehajol az emberhez, és valamivé tenni akarja, valamivé változtatni akarja. És testvéreim, mi nagyon sokszor ezt a változást ünnepeljük. Ünnepeljük ezt a változást a bemerítkezéskor, ünnepeljük ezt a változást akkor, amikor valakinek a megtérését látjuk, és örülünk, ahogy az énekünk is mondja, öröm van a mennyben egy bűnös felett, ha megtérve hazaérkezett, és szeretjük ezt látni, és mindig tudjuk azért a mi elménkben, hogy ez nem egy emberi teljesítmény. teljesítmény, hanem ez az Isten munkája. Mégis a világ tulajdonképpen az emberi teljesítményeket látja, és nagy a kísértése az embernek, hogyha már az Isten munkája nincs is annyira mögötte, akkor egy ilyen emberi teljesítményé váljon a cselekedete. Ugye elgondolkodtam rajta, egy képet láttam mostanában Diana hercegnőről, aki talán 97-ben halt meg. Hogyha emlékszünk, abban az időben pár nap eltéréssel, akkor halt meg Teréz anya is. Elgondolkodtam erről a két szóról. Teréz anya. Hány gyermeke volt Teréz nővérnek? Hát amennyit megmentett. Hát igen, ugyanis egy gyermekese volt, én úgy tudom. Így van, fizika. De akkor miért hívták anyának? Ugye milyen érdekes? Anyának hívták, pedig nem volt igazándiból gyermeke. Nem édes anyának, de mégis talán lehet, hogy sokkal többet ért némely gyermek számára, mint egy édes anya, aki megszülte csupán, és sorsára hagyta. És nagyon sokszor mi hozzáakasztunk ilyen jelzőket az emberekhez. Teréz anya, sőt kalkuttai Teréz anya, ugye ott fejtette ki az ő tevékenységét főleg. És nagyon-nagyon jó ez, hogy ő ezt csinálta, és nagyon jó volt, kicsit furcsa volt látni, hogy Dianának a temetését több százmillióan követték televízión keresztül, Teréz anyát meg hát csak úgy szinte elhantolták, nagyobb felhajtás nélkül, és döbbenetes az, hogy a két élet között mekkora minőségi különbség volt, mert az egyiket az Isten lelke áthatotta, a másikról nem tudok nyilatkozni, viszont azt tudjuk, hogy amikor az Isten elkezd cselekedni, akkor abból élet származik. Élet átadás származik. A Lukács 10:20 azt mondja, hogy amikor a tanítványok visszajönnek, akkor elkezdik mondani, hogy még az ördögök is engednek nekünk. Lukács 10:17-től, mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette, Uram, még az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedre. Ő pedig ezt mondta nekik, láttam a sátánt villámként leesni az égből. Ime hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erejét, és hogy semmi ne árthasson nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Testvéreim, és itt van az óriási különbség a hívő és a hitetlen ember között. És úgy gondolom, hogy Teréz anya is ezt teljesen átélhette. Nem annak örült, hogy ő segíthetett, hanem annak örült, aki maga az Isten. És testvéreim, ez az ige szakaszunk nem arról beszél, hogy milyen az ember. Majd a Róma 12-től elkezd főleg arról beszélni és azt ecsetelni, hogy milyenné kell válnia az embernek, hogyha így látja és így viszonyul az Istenhez. Viszont arról beszél ez az ige szakaszunk, hogy mit cselekszik az Isten. Milyen az Isten? Mi, amikor teszünk valamit, kétféle eredmény szokott lenni. Egyik az öröm a vége, örömködés a vége, másik olykor a sírás a vége. És milyen érdekes, hogy az örömből is milyen gyorsan át tud csapni valami sírásba. Mert nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy a mi eredményünk volt, és közben kiderül, hogy tulajdonképpen a véletlenek összjátéka, vagy nem is volt az akkora eredmény egy-két hét elteltével. De testvéreim, amikor a mi Istenünk cselekszik valamit, akkor annak az eredménynek úgy lehet, és úgy lehet felhőtlenül örülni, ahogy mondja Jézus Krisztus, hogy inkább annak örüljetek. Nem azt mondja, hogy az olyan, mintha semmit nem érne, hiszen mikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel jelentette Istennek, Jézusnak számít a mi örömünk, ugyanis úgy olvassuk tovább ezt az ige szakaszt, abban az órában így újjongott Jézus. Amikor az ő tanítványai örülnek, az Jézusnak újongási lehetőség. Nem azért, mert a tanítványok nagy dolgokat vittek véghez, hanem azért, mert a tanítványok rá mertek hagyatkozni arra az Istenre, akit ő képvisel. És testvéreim, abban az órában így újongott Jézus. A római levél pedig leírja itt a 8. fejezetben, hogy hogyan kell mindezt értenünk. amit Isten cselekszik, az biztos, hogy nem sírásra, biztos, hogy nem kiábrándulásra, és biztos, hogy nem elkeseredésre és elcsüggedésre ad okot, hanem olyan jó az, hogy láthatjuk, hogy a hívőknek kiváltságokat ad. Abban az órában újongott Jézus, mert a benne és az ő atyában hívő emberek olyan kiváltságokat kaptak, amit az Édenben, a bűnesetnél elveszítettek. Ezeket a kiváltságokat vissza akarja adni a mi Urunk, és ezek a kiváltságok, amiről már korábban a római levélben volt szó, 5. fejezetben, az Istennel való békesség. Testvéreim is biztos hallották, hogy talán szerdán 21-én Billy Graham elhunyt. Ő azt mondta erről, hogy hogyha majd azt fogjátok hallani vagy olvasni, hogy én meghaltam, akkor tudjátok azt, hogy én átköltöztem az én mennyei atyám jelenlétébe. Jó volt ezt olvasni akár a HVG-nek, akár az ATV-nek, akár bármelyik nőklapja kafénak, akárhol, ahol volt ilyen hír, úgy rákattintottam. Jó volt ezeken olvasni, hogy ők maguk is kiteszik ezt, és leírják, hogy valóban olyan hatással volt a 20. századra, ahol képviselte erővel a mi Urunknak a jelenlétét ebben a világban, és a kegyelem lehetőségét. És testvéreim, Istennel való békesség. Írt egy ilyen könyvet, Békesség Istennel. Nagyon ajánlom mindenkinek. Én olykor el szoktam olvasni 2-3 évente, mert olyan alapvető dolgokat ír le a Krisztus követéssel kapcsolatban, amit már csak azok tudnak leírni, akik már nagyon értik. Azok tudják nagyon egyszerűen átadni és visszaadni. Békesség Istennel. Az Istennel való békesség, ez a hívők egyik legfőbb kiváltsága, hogy békességben lehetnek Istennel. Aztán a 5. fejezet 16. versétől egészen a 6. fejezet végéig a Krisztussal való egyesülésről ír. Hogyan válhatunk Krisztussal egyé? Aztán a törvénytől való szabadulásról ír, a törvény átkától való szabadulásról a 7. fejezetben, valamint a lélekben való életről ír a 27. versig a 8. fejezetben. És most ér át arra, hogy van olyan 5 megingathatatlan meggyőződés, ami itt a 28. versben kezdődik. Azt mondja, azt pedig tudjuk. Testvéreim, hogyha valaki tud valamit, az egy kicsit erősebb, mint hogyha csak reménykedik, elképzeli, hisz, vagy esetleg csak álmodik róla. Azt pedig tudjuk. Érdekes, hogy elmondja a 22. versnél is, hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mindez ideig. Tudjuk, hogy a teremtett világ sóhajtozik, tudjuk, hogy a teremtett világ sóhajtozik, ez az egyik, de tudjuk azt is, hogy Istennek van gondviselése. Hogy látja ezt a sóhajtozást. Olyan jó azt olvasni, amikor oda megy az Úr Mózeshez, és azt mondja, hogy menj el, légy szíves az én népemhez, mert feljutott hozzám az ő sóhajtozásuk. Feljutott hozzám. Nem úgy van ez, hogy hát most már 251-ére is elmondtuk, úgyhogy most már feljutott hozzám, mert az Úrhoz az első is eljut. Csak nagyon sokszor mi úgy viselkedünk, hogy amikor az első 5-öt vagy első 10-et elmondjuk, és nem igazán jön válasz, akkor ugye kezünkbe vesszük a gyeplőt, hogy majd most akkor megoldjuk. Hogyha az Úr azt mondja, hogy erre ő nem tud választ adni, akkor majd mi kikaparjuk magunknak a választ, vagy megkeressük a választ. És el is felejtjük, hogy mi ilyesmivel fordultunk a mi Istenünkhöz. Hát ez a nép nem felejtette el. Kiválasztotta ezért Mózest, hogy vezesse ki. Följutott hozzám az ő sóhajtozásuk. Nem csak a sóhajtozásuk följutni, testvéreim, a mi Istenünk elé. Bábelnél emlékszünk, hogy mi jutott fel? Vagy Ninivénél? Mi jutott fel az Úrhoz? Hát van egy kis gőg, van egy kis felfuvalkodottság, kicsit nagyobb, mint amire úgy számítottam, bár mondjuk azért az Úr tudta ezt, hogy ez fog történni, majd erről lett még szó. A 29. meg a 30. vers kapcsán. Átléptek egy olyan határt, ahol már az istentelenség törvényé vált. És testvéreim, ez döbbenetes dolog, amikor az istentelenség, amikor a bűnök válnak törvényé. Róma 13-ban is fogunk még majd vele foglalkozni, hogy az államhatalomnak milyen szerepe van, és mit szánt neki az Isten. És érdekes, amikor az államhatalom törvényé teszi a bűnt, akkor ott óriási tragédiák sorozata kezdődik el. És testvéreim, azt látjuk, hogy az Úrhoz följut nem csak a sóhajtozás, hanem följut az istentelenség, följut az Isten káromlás, följut az Isten elleni lázadásnak a legmagasabbra járatása is, és fog válaszolni egyikre is, és fog válaszolni a másikra is. Tehát tudjuk, hogy nem csak a teremtett világ sóhajtozik, hanem tudjuk azt is, hogy az Isten gondviselése jelen van és jelen lesz a teremtett világ sóhajtozásában. És azt mondja tovább, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Mit tudunk? Az, hogy Isten munkálkodik az életünkben. Hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. De nem csak azt tudjuk, hogy az Isten munkálkodik, mert Jézus erről beszél, hogy én és az én atyám, az én atyám munkálkodik, úgyhogy nekem is munkálkodnom kell, hanem tovább megy, és Pál még inkább kibontja, Isten népe javáért munkálkodik. Nem csak munkálkodik, hanem a javáért munkálkodik. A javamért munkálkodik az Isten ebben a világban és bennem. Aztán mondja még tovább, hogy Isten mindenben a javunkért munkálkodik. Isten mindenben a javunkért munkálkodik. Isten munkálkodik, Isten a javunkért munkálkodik, Isten mindenben a javunkért munkálkodik. Ugyanis, amikor mi negatív dolgokat élünk át, akkor az is mégis pozitív céllal bír, vagy pozitív célja van Isten örökké való tervének a megvalósulásában. Amikor mi negatív dolgokat tapasztalunk, élünk át, tudhatjuk, hogy Isten ebből valami pozitívat akar kihozni. És nem csupán egy könnyebb életet szánt Egyiptomban az ő népének, hogy most már csak fele annyi lesz a norma, hanem ki akarta őket teljes mértékben szabadítani. Mert olykor a sátán ezt teszi, kicsit enged a gyeplőn. Hogyha annyira menni akarsz, akkor egy picit engedek, most már 3 lépésnyire elmehetsz tőlem, nem csak 2-re, és akkor az ember ott örül, hogy ó, mennyire eltávolodtam az ördögtől, a sátántól, de az nem szabadulás. Az nem szabadulás. Amikor az Isten munkálkodik, akkor az ő népe javáért munkálkodik, és mindenben erre munkálkodik. Ugye a Róma 8:28 nagyon sokaknak kedvenc igeverse, talán a János 3:16 után egyik legtöbbet idézett igevers, hogy azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. És azért valaki ezt úgy fogalmazta meg egyszer, hogy a Róma 8:28 egy olyan párna, amire mindig lehajthatjuk csüggett fejünket is. Nem csak a csüggett fejünket, de a csüggett fejünket is, amikor éppen elcsüggedve vagyunk, és nem látjuk a kiutat. Tehát az Isten munkálkodik, a javunkért munkálkodik, és mindenben a javunkra munkálkodik, ugyanis Isten azok javáért munkálkodik, és van itt egy feltétel, azoknak minden javukra szolgál, akiket elhatározása szerint elhívott, és akik Istent szeretik. Akik Istent szeretik. Isten munkálkodik, Isten a javunkért munkálkodik, Isten mindenben a javunkért munkálkodik, ha az Istent szeretjük. Akik szeretik Istent, azokat ő elhatározása szerint elhívta. Akkor is, amikor talán nem látszódik. Józsefet elhívta arra a szolgálatra, 17-18-19 évesen nem érezte ennek a szolgálatnak a súlyát, csak tette az ő dolgát Potifár udvarában, meg a börtönben, de mégis elhívta, sőt, azt mondja, hogy ti rosszat terveztetek ellenem. Rosszban voltam egy jó csomó ideig, elértétek, hogy a rosszat átéljem, viszont ezáltal a rossz által tudott kihozni mindannyiunkat az életre, és tudott megmenekíteni. Jeremiás azt mondja, amikor a legleírhatatlanabb síralmai között ott van, hogy az Úr reményteljes jövőt szánt nekünk. Testvéreim, ezekben lehet kapaszkodni. Lesz majd szó arról, hogy van egy úgynevezett prófétai múltidő. Amikor úgy beszélünk valamiről a jövőben, mint ami már megtörtént volna. Testvéreim, ezekben lehet kapaszkodni. Ezekben lehet kapaszkodni. Az Isten maga beszél erről. És testvéreim, beszéltünk arról, hogy van 5 olyan megingathatatlan meggyőződés, amire azt mondja az Úr, hogy az Isten munkálkodik, az Isten a hívő ember javáért munkálkodik, az Isten a sóvárgó ember javáért munkálkodik, hogyha az Urat keresi, mindenben a javáért munkálkodik, annak munkálkodik mindenben a javáért, aki őt szereti, és akit elhívott, akit az elhatározása szerint elhívott. De látjuk, hogy a legnehezebb helyzetből is van elhívás Józsefnél vagy Jeremiásnál. Aztán van 5 tagadhatatlan állítás, amikor azt mondja, mert akiket eleve kiválasztott, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Testvéreim, 5 tagadhatatlan állítás, eleve ismert, azaz előre a bekövetkezése előtt tudni valamiről. Ez ezt jelenti. A bekövetkezése előtt már tudott róla. Ugye milyen érdekes az, amikor már az anyamében elválasztottalak, népek profétájává tettelek, mondja ezt az Úr, és milyen sok emberről elmondhatta ezt. És azt mondja az ige, hogy eleve el is rendelte. Jövő héten, hogyha az Úr éltet bennünket, akkor a 9. fejezetet elkezdjük, és egy kicsit ott szeretném ezt majd jobban kifejteni, mert az eleve elrendelésről, a predesztinációról elég sok tévkép is jelen van. 6-szor elhangzik ez az Új Szövetségben egyébként. 5-ször a páli levelekben, 2-szer itt, ebben a 2 versben, 29-30-ban, 1-szer a Galata levélben, valamint az 1 Korintusban, Galata levélben talán 2-szer, és 1-szer majd az apostolok cselekedeteiben is, ott Lukács ír erről. Eleve el is rendelte, azokat el is hívta, meg is igazította, és meg is dicsőítette. És érdekes ez, hogy itt van ez, hogy Isten már úgy beszél rólunk, mint aki megdicsőített bennünket. Mit jelent ez, testvéreim? Miért van múlt időben ez a szó, hogy Isten már bennünket megdicsőített? Testvéreim, a megszentelődés a megdicsőülés kezdete. És ez nagyon fontos dolog, hogy a megszentelődést tudjuk, hogy egy pillanat műve is, és egy folyamat is, és az Úr meg szeretné dicsőíteni az övéit. A megdicsőülés hegyén, áhítatunk alapján olvashattuk ezt az igét a hét folyamán, Lukács evangéliumából, Isten kit dicsőített ott meg? Pedig ott volt 3 nagyszerű ember, a tanítványok szemében talán nem is Jézusnak kellett volna középen állni, hanem esetleg Mózesnek vagy Illésnek, de mégis ki dicsőített meg elsősorban az Úr Jézus Krisztust. Azt mondta, hogy a másik 2 semmit nem ér. Szoktuk mondani, hogy Mózes bement az ígéret földjére. Úgy tudjuk, hogy nem, mégis ott volt a megdicsőülés hegyén. Tehát igen. Tehát az Úr megdicsőítette őket is. És nagyon fontos, hogy ahogy az igénk mondja, hogy a Lukács evangéliumában, hogy ne ennek örüljetek, hanem inkább annak örüljetek. És ez nagyon fontos, hogy lehet örülni annak, de a helyén kell kezelni. Teológiai hallgató voltam másodéves, és Melát Attilával Budapestről Vácra utaztam, és jó lehetőség volt ez a beszélgetésre, és elmondta, hogy lelkipásztorként megtanulta, hogy semmit ne értékeljen túl. Nem, vannak nagyon nagyszerű dolgok, lehet, hogy látta azt, hogy én milyen lelkes tudok lenni, és mennyire tudok örülni, és mennyire tudok szinte mindennek örülni, és mondta, hogy vigyáznunk kell, mert aki nagyon-nagyon tud örülni, az nagyon-nagyon el is tud szomorodni. És hát ezt azért tapasztaltam, hogy valóban így van. Ez nem jelenti azt, hogy az örömünket akkor végig örülök. Tehát úgy kell kifejeznünk, tehát örülhetünk. Szoktuk mondani, hogy milyen érdekes, hogy amikor egy gólt lő a kedvenc csapatunk, akkor aztán mindenki egy métert is tud emelkedni helyből, meg a székről, de amikor valami igazán isteni öröm kellene, hogy átjárja a mi szívünket, és itt olvassuk tele, testvéreim, 25 dolgot ír itt le az ige, hogy minek örülhetünk. 25 dolog. Hát én úgy gondolom, hogy ez nagyon koncentrált igeszakasz. És nem véletlenül az egyik legkedvesebb igeszakasz az a hívő emberek számára. 25 dolog van itt leírva, amiben benne van az is, hogy meg akarja dicsőíteni az övéit, és a megdicsőülés a beteljesedett megszentelődés, és itt hangzik el ez a prófétai múltidő. Melát Attilához visszatérve azt mondta, hogy meg kell tanulni annak örülni, ami maga Isten. Ami maga Isten, nem annak, amit végez, ahogy végzi bennem, ahogy végzi közöttünk, ahogy végzi bennünk. Lehet ennek örülni, és nehogy ő is mondta, hogy nehogy félreértsem, hogy nehogy ezt közömbösen, vagy olyan formán fogadjam, hogy ennek nem lehet örülni, nagyon lehet örülni. De azt mondja az igénk, hogy inkább annak örüljetek. Inkább annak örüljetek, hogy a ti nevetek föl van írva a mennybe. Testvéreim, nagyon sok mindennek nagyon lehet örülni, és kell is örülni. Csak nagyon sokszor, testvéreim, az a baj, hogy a világ azt látja, hogy mi annak örülünk, amit az Isten elvégez bennünk, nem annak, ami maga az Isten. Annak kellene örülnünk, és azt kellene képviselnünk a világban, mert az embereknek csak egy olyan vágy lesz a szívében, hogy azért akarok Istenhez jönni, mert akkor nekem is ilyen örömem lesz. Mert nekem is ilyen csodákat fog, én is ilyen csodákat fogok átélni. Ilyen nagy szeretet, meg ilyen nagy megoldás lesz az én életemre. Testvéreim, így tudjuk-e képviselni a mi Istenünket? Így tudjuk-e azt mondani, hogy én azért örülök, és azért vagyok hálás, és azért mély az én szívemben a hála, és azért kicsattanok az örömtől, mert az én Istenem olyan szerető Isten, aki kész volt engem megváltani, aki kész az én életemet egyengetni, aki kész az ő jellemét megosztani velem, holott nem vagyok rá méltó. Azért vagyok hálás, és azért szeretem az Urat, azért követem az Urat, amiért Jóbot bevádolta a sátán. Hát azért teszi Jób, mert minden jóval ellátod. Kicsit tedd majd rá a kezedet. És testvéreim, hogyha ráteszik a kezét, ha Isten olykor megengedi, hogy az ördög ránk tegye a kezét, akkor vége a bizonyságnak. Akkor vége a jókedvnek. Akkor vége sok mindennek. És miért van ez? Miért van az, hogy a hívő emberek szeretnének csupán azzal, vagy olykor leginkább azzal, azt gondolják, hogy akkor tudják legjobban képviselni az ő Urukat, hogyha sikeresek, hogyha egészségesek, hogyha boldogok, hogyha olyan cselekedetek vannak mögöttük, amelyek arra adnak okot, hogy így képviselhetik. Mert az Úr azt mondja, hogy ne ennek örüljetek. Annak örüljetek, hogy a ti nevetek föl van írva a mennybe. És testvéreim, elmondta az egyik lelki pásztor, aki nagyon szegény volt, hogy az ő szegénységével dicsekszik. Az ő szegénységével azzal dicsekszik, hogy nem pedig nagyon sikeres, és nagyon sokan megtértek általa, de mégis az ha lehet így mondani, az arra a jótállás, hogy ő szegény tudott maradni. Hogy ő szegény, szerény és alázatos tudott maradni. És testvéreim, dicsekszünk-e, merünk-e dicsekedni akkor a mi Istenünkkel? El tudjuk-e mondani, hogy az Isten megszentelt és megdicsőített bennünket akkor, amikor éppen talán az emberek is tudják, hogy hát olyan nehezen megy a dolga. Olyan akadozik az Úr előtt az ügye. Mert akkor kellene igazándiból elmondanunk, és akkor kellene fölvállalnunk, hogy de én akkor is az Úrban bízok. Mert Jób is akkor, a Jobnak a bizonyságtétele is akkor ért valamit. Akkor volt igazán hiteles, amikor kész volt mindezt megtenni. És testvéreim, azt látjuk, hogy az ige beszél arról továbbra, hogy mit mondjunk tehát erre? Mi lehetne erre a szavunk? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Nem azt mondja, hogy ki lehet ellenünk, hanem azt mondja, hogyha Isten velünk van. Visszatér az a dolog, amire a zsidó ember mindig gondolt, vajon Isten az én oldalamon áll? Éljek úgy, hogy az én oldalamon álljon, gondolta nagyon sokszor a zsidó ember vagy a farizeus ember. Viszont az Úr nem ezt ajánlotta, azt ajánlotta, hogy én álljak az ő oldalára. Én álljak arra az oldalra, ahol ő van. És testvéreim, mondja az igénk, és föltesz 5 kérdést, utána pedig elhangzik ez a 10 megállapítás. Azt mondja, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Tudjuk, hogy senki. mondhatnánk, hogy költői kérdés, vagy vagy megválaszolhatatlan. Megválaszolhatatlan kérdés tulajdonképpen, mert tulajdonképpen a kérdés is már benne van az, hogy tulajdonképpen a kérdéssel akar egy nagyon erős állítást elmondani, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdonfiát nem kimélte, hanem minnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozza nekünk vele együtt mindent. Testvéreim, Isten a legdrágábbat adta ide nekünk. Gondoljuk azt, hogy a legcsekélyebbet nem fogja. Azt is ide fogja adni. Kellő időben. És hiszük azt, hogy a mi Istenünk szeretné a mi életünkben mindazt megadni,